Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem előadás sorozat 24. szemeszterének 5. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében. Az STS Szabad Egyetem 24. szemeszterében összesen 11 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk Kasik László, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének habilitált egyetemi docense. A 2010-ben megvédett disszertációjában részben a személyközi problémák megoldási jellemzőivel foglalkozott, és azóta ezt vizsgálja. Elsősorban Gál Zitával, Tóth Edittel és Fejes József Balázzsal, egy-egy szűkebb területre koncentrálva. Milyen társas problémák foglalkoztatják az óvodásokat, kisiskolásokat, serdülőket és fiatal a felnőtteket, miként oldják meg személyközi problémáikat, milyen személyiségbeli és környezeti tényezők alakítják probléma megoldó stílusukat, illetve hogyan fejleszthető iskolai keretek között a szociális probléma megoldás. 2015-ben jelent meg Személyközi problémák és megoldásuk című könyve a Gondolat kiadónál a Magyar Tudományos Akadémia könyvkiadási pályázatának támogatásával. 3 könyv társszerkesztője, magyar nyelvű tanulmányainak, könyvfejezeteinek száma csaknem 60, angol nyelven eddig 13-szor publikált. Munkáját több ösztöndíj és kutatási program tette, illetve teszi lehetővé. 2006-ban Deák Ferenc predoktori ösztöndíjas, 2010-ben Magyari Zoltán posztdoktori ösztöndíjas, 2015 és 18 között Bújai János kutatási ösztöndíjas volt. 2019-től 3 évig ismét Bújai ösztöndíjasként, illetve 1 évig UNKP ösztöndíjasként végzi kutató munkáját. 2019-ben elnyerte az STE év fiatal kutatója díjat. 2019. szeptemberében zárult le egy általa vezetett OTKA kutatás, melynek egyik eredménye az ebben a tanévben induló nemzetközi összehasonlító vizsgálat magyar, spanyol, ausztrál és török diákok részvételével. A Szegedi Tudományegyetem Szociális Kompetencia Kutatócsoport vezetője a 2017-ben indult dráma és játékpedagógia szakirányú továbbképzési szak egyik kidolgozója és szakmai vezetője, az Iskola Kultúra Szerkesztőbizottságának tagja, a Magyar Pedagógia technikai szerkesztője, illetve több hazai és nemzetközi folyóirat és ösztöndíj program munkáját segíti bírálói tevékenységével. A 2016-os Szegeden rendezett Országos Neveléstudományi Konferencia titkára volt. A kutató és tudományos szakmai munka mellett nagyon szeret tanítani is, előadásokat és szemináriumokat tart, elsősorban tanárszakos hallgatóknak a neveléselmélet, neveléspszichológia területén. Évente 15-20 szakdolgozó munkáját segíti. Imádja a fagyit és a túrórudit, csak a pöttyöset, amiből társas és nem társas problémái egyaránt gyakran fakadnak. Felkérem a professzor urat, tartsa meg előadását.
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Lehet, hogy már valakinek ezt, hogy végighallgatta, ezt a sok mindent problémát okozott, de ez ebből csak lehet társas probléma, még nem társas probléma. Örülök, hogy ennyien eljöttek este, és annak is örülök, hogy olyanokat is látok, akikkel ma reggel együtt kezdtük az Audmaxban a napot, tehát Kasikkal kezdik, és Kasikkal zárják ezt a szerdát. No, a mai alkalommal társas problémáink megoldása óvodától egyetemig című előadást fogja mindenki meghallgatni, és először a társas problémákról, társas és nem társas problémákról, a társas problémák definiálásáról lesz szó, hogyan lehet megkülönböztetni a társas problémát a konfliktustól, amit általában azért a hétköznapokban szinonimaként használunk, aztán pedig szó lesz, hogy miként oldjuk meg, milyen folyamat mentén a társas problémáinkat, milyen mintázatok alakulnak ki az alapján, hogy hogyan viszonyulunk a másikhoz, a problémahelyzethez, és milyen stílusban oldjuk meg az adott problémát. És a végén arról is lesz szó, hogy miként reagálnak a diákok társas problémáira, osztálytermi társas problémáira a pedagógusok, illetve hogyan lehet fejleszteni a probléma megoldást, hogy minél hatékonyabban oldják meg óvodások, gyerekek, serdülők és fiatal felnőttek. Idősebbekről a mai alkalommal nem lesz szó, tehát nagyjából megállunk olyan 24-25 éves kornál a jellemzők ismertetésénél. A társas problémákkal kapcsolatban körülbelül 60-70 éve kezdtek el foglalkozni. Arra voltak kíváncsiak amerikai kutatók, hogy nap mint nap, hétről hétre, hónapról hónapra, kinek éppen hogyan, milyen problémák foglalkoztatják az embereket, és különböző módon érdeklődtek telefonon, levélben, később számítógép segítségével, megfigyeléssel, hogy nap mint nap mi okoz problémát különböző életkorú gyerekeknek és felnőtteknek. És most mindenki részt fog venni egy ilyen mini kutatásban. Nem fogok SMS-t küldeni, nem fogok most senkit felhívni, és megfigyelésen fogunk végezni. Mindenkinek majd a jobb kezére lesz szüksége. Jó? Azt mindenki tegye szabaddá. Oké? Megvan? Oké. Tehát az lesz a feladat, hogy tegye fel a kezét, ha az elmúlt héten megsértette önt valaki. Hú, néhány ember arcán még a dű is megjelent. Oké. Tegye fel a kezét, ha ön megsértett valakit. Itt nem dühöt láttam, egy kis megelégedést. Oké. Elromlott egy otthoni eszköze, ez lehet konyhai, hálószobai, nappaliban lévő. Oké? Okay. Jó. Hazudott valakinek az elmúlt héten. Na ez már olyan kis bizonytalan. Még jó, hogy nem erről van a kamera, nem? Megsértette valamivel az ujját. Ez a megsértette, ez nem az a megsértette, hogy hülye gyűrűs új. Aha. Jó. Nem jól csinált meg egy feladatot a munkahelyén, vagy az iskolában. Kézhegyek. Aha. Elmondta az egyik ismerősének, hogy önt idegesíti a viselkedése. Még végig sem mondtam, de már. Bár el is olvashatta. Aha. Oké. Jó. Úgy gondolta, bárcsak felszívódnának a szomszédok. Mondjuk legyen a felső. Aha. Oké. Valaki mind a két kezét feltartotta. Jó? Nem jött meg a fizetése, vagy az ösztöndíja. Jó? Azért súlyos problémákkal küzdünk itt, nem? Jó? És hallott valakik összeveszéséről. Tehát, hogy hallotta, hogy mit tudom én, valakik összevesztek. Aha. Oké. Ezek a kijelentések abból a listából valók, amit hosszú-hosszú évekkel ezelőtt alkottak az említett amerikai kutatók, és ma már egy ilyen listát kapnak a különböző vizsgálatokban résztvevők, és be kell x-elni, hogy az elmúlt héten ilyen dolog jellemző volt rám. Ezt megcsinálják kéthetes intervallumban, egy hónapos, fél éves és egy éves. És nagyon szépen lehet látni, hogyha többször elvégzik ezt a vizsgálatot, hogy kit milyen problémával lehet jellemezni. Igen ám, de ezeknek a problémáknak is azt gondolom, hogy azért már lehet érezni, csak az egyik része társas probléma valakivel kapcsolatos, majd mindjárt részletezzük, vagy részletezem, hogy mit is jelent az, hogy társas probléma. A C, az E, az F és az I, tehát az elromlott az eszköz, megsértettem az ujjam, nem csináltam meg a feladatot, és nem jött meg a fizetésem, vagy az ösztöndíjam, az nem társas probléma. Ugyanakkor lehet mögötte valamilyen társas probléma, mert például a gazdaság osztályon, ha direkt nem utalja át nekem a pénzt valaki, hát ott azért lehet társas problémát felfedezni. De ezek nem a tipikus társas problémák körébe tartoznak. Társas probléma viszont a többi, és a társas problémákon belül is elkülönítünk személyen kívüli, tehát hallottam valakiknek az összeveszéséről, bár csak felszívódnának a szomszédok, ez a személyen belüli, és a többi pedig személyek közötti, tehát engem megsértettek, én megsértettem, hazudtam valakinek, és még van egy, az elmondtam az ismerősömnek, hogy idegesít a viselkedése. Körülbelül 3-4 millió emberrel végezték már el ezt a vizsgálatot, és azt lehet látni, és én most csak az egy hetes időszak eredményeit mutatom, hogy nem társas problémával küzdünk egy héten körülbelül a problémák 35%-át tekintve. Személyen kívüli, tehát, hogy tudunk mások összezörrenéséről 15%, személyen belüli, tehát amikor fortyogok, például ez 30%, és személyek közötti az 20%. A piros nyíl az azt mutatja, hogy személyen kívüli és személyen belüli problémákból alakulhatnak ki személyek közötti problémák, tehát amikor közlöm azzal a másikkal, hogy valami nem tetszik, vagy éppen velem közlik, hogy valami nem tetszik az én viselkedésemben, gondolkodásomban. Erre majd egy nagyon idézőjelbe téve szép példát fogok mutatni, hogy személyen kívüli problémából hogyan kerekedhet személyek közötti probléma, éppen diákokkal és pedagógusokkal kapcsolatos lesz ez a példa. Tehát megkülönböztetjük a nem társas problémákat a társas problémáktól, és nagyon sok definíciót alkottak az elmúlt 40-50 évben, hogy mit tekintünk társas problémának. Én itt Cseng és munkatársai definícióját és annak egy kiegészítését, Eskin általi kiegészítését mutatom. A társas probléma az a múltban történt, a jelenben zajló vagy a jövőben lehetségesen bekövetkező helyzet értelmezéséről szól. Ez a helyzet, ez vagy egy tulajdonság, vagy pedig egy viselkedés, lehet negatív, sőt általában negatív érzéseket és negatív gondolatokat ébreszt bennem, illetve a másikban, hogyha neki van velem problémája. És általában ezek a negatív érzések, negatív gondolatok azzal az adott társas helyzettel, személlyel, annak viselkedésével vagy tulajdonságával kapcsolatos, ez megakadályoz engem abban, hogy optimálisan alkalmazkodni tudjam az adott környezethez, jól érezzem magam, el tudjam végezni a feladataimat, mindenképpen azt gondoljam, hogy ahol vagyok, amit teszek, az nem frusztráló, az kielégítő, nem azt mondom, hogy ez mindig boldogsággal tölt el, de hogy nem érzem azt a nyomást, hogy itt valami nem stimmel a másik és köztem. És a kiegészítés, amit Eskin tett, egy török pszichiáter, aki szintén ezt a definíciót használja, de mindenképpen fontosnak tartotta a könyvében kiegészíteni, egyrészt azzal, hogy ezek az érzések és gondolatok, az érzéseink, a gondolataink és a helyzet megváltoztatására sarkalhatnak minket, meg akarjuk szüntetni, vagy csökkenteni akarjuk ezeket a negatív érzéseket és gondolatokat, meg akarjuk a viszonyunkat változtatni azzal a másikkal. És az nagyon fontos, hogy sarkalhatja, mert nem mindig sarkalja. Ha most megint ilyen kézfelemelgetős játékot játszanánk, és megkérdezném, hogy ki az, aki minden problémáját mindig meg akarja oldani, akkor nem nagyon lenne a magasban kéz, mert vannak olyan társas problémáink, amit egyelőre, vagy úgy soha, most legalább úgy gondoljuk, nem akarunk megoldani, nem akarunk vele foglalkozni. Igen ám, és a másik kiegészítés, amit Eskin tett, hogy maga a társas probléma a probléma megfogalmazása, a problémához való viszonyulásunk, azok az érzések és gondolatok, amik bennünk vannak, azok szubjektívek, tehát ami nekem társas probléma, az nem feltétlenül társas probléma a másiknak, és ebből is lehet probléma, amikor én problémát csinálok valamiből, és látom, hogy a másiknak ez nem probléma. Ebből van az egyik legnagyobb probléma, például párkapcsolatban, nem? Sokan bólogatnak, tehát mehetünk tovább. Nem szükségszerűen rossz a társas probléma, sokan gondolják így, és ezt azt gondolom, hogy nagyon szépen kifejezi ez a három negatív szó, hogy nincs semmi baj. Ugye külön-külön más, mint egyben. Tehát amikor én most társas problémáról fogok beszélni, akkor ezt a definíciót használom, és alapvetően arról lesz szó, hogy mikor érzik nyomasztónak azt a helyzetet, azt a viselkedést, azt a tulajdonságot magukban vagy másokban a különböző életkorú gyerekek és fiatal felnőttek, és majd lehet látni az egyik megoldási stílusnál, hogy bizony-bizony megjelenik az, hogy ő nem akar vele foglalkozni per pillanat vagy hosszú távon. Említettem a bevezetőben, hogy a problémát és a konfliktust azt gyakran szinonímaként használjuk. Olyan konfliktusos hetem volt, problémás hetem volt. Hát, van köztünk egy kis probléma, kialakult köztünk valami konfliktus. Az 1980-as, 90-es években kezdtek el azzal foglalkozni, hogy elkülönítsék a társas problémát a konfliktustól, mert úgy látták a különböző megfigyelésekből, hogy van valami, ami megkülönbözteti a problémát és a konfliktust, de ugyanakkor, amikor megkülönböztetjük, akkor azt is hangsúlyozták, hogy mégis összekapcsoljuk, mert hogy a problémákból lesznek, a társas problémákból lesznek konfliktusok, tehát összemosódik egy idő után, és amiről nem fogok most részletesen beszélni, a konfliktusokból alakulnak ki válságok két személy között, vagy egy csoporton belül, vagy társadalmi szinten. Nagyon sok kutatást végeztek annak érdekében, hogy feltárják, hogy mikor lesz társas problémából konfliktus. Gondoljanak bele, hogyha van egy ismerősük, barátjuk, akivel úgy érzik, hogy jó kapcsolatot ápolnak, és ez az ismerős barát egy idő után nem válaszol az SMS-re, nem hívja önöket vissza. Azok a negatív érzések és gondolatok egy társas problémát indítanak el. Írhat az ember annak az illetőnek, hogy szia, miért nem válaszolsz, beszéljünk, találkozzunk, majd válaszol, hogy most nem tudok, meg nagyjából úgy nem is akarok, meg adj egy kis időt, mert most valami miatt nem szeretnék veled beszélni. Ez még nem konfliktus. Az ilyen helyzeteket keresték a vizsgálatok során, és azt találták, hogy ez még társas probléma, ugye ebben volt személyen belüli és személyek közötti, mert már közölte, és azt találták, hogy akkor válik a társas probléma konfliktussá, hogyha a probléma tárgyáról a kommunikáció stílusára kerül a hangsúly. Tudom, hogy a jelenlévők mindig kivételek, de általában az emberek átélnek olyat, hogy megpróbálják megoldani a társas problémát, és az egyiken látják, hogy grimaszol, kinéz a csatornából, és akkor megszól a másik, hogy mi lenne, ha rám néznél. Vagy most mit grimaszolsz? Tehát a kommunikáció stílusra helyeződik a hangsúly, és nem a probléma tartalma lesz a lényeg. Chanel szerint ez az egyik, amikor már lehet érezni, és lehet, hogy valakinek ilyenkor már bizsereg a háta, és akkor mondjuk mától most már tudja, hogy ez már konfliktus lesz. Az alkalmazkodás szinte teljes hiányának az észlelése, ezt Fiske hangsúlyozza, amikor azt érzem, hogy a másik egyáltalán nem akar alkalmazkodni, nem szeretne kompromisszumot kötni, nem akar meghallgatni, ő elmondta a véleményét, de az én véleményemre már nem kíváncsi. És a harmadik, ami az egyik legerősebb választó vonalat jelzi, Pellegrini és munkatársai a mai naphoz képest egy elég korai kutatási eredmény, amikor bármelyik fél az ellenségeskedést, illetve a fenyegetést, a fenyegetettséget kezdi el érzékelni, és hogyha a válságról most beszélnék, de ugye ígértem, hogy nem fogok, akkor innen kellene kiindulni, hogy ez a fenyegetettség két személyes helyzetben már a válság felé tolja a konfliktust. Tipikusan erről számolnak be válás előtt álló férfiak vagy nők. Tehát a válság előtt. Ez megjelenik nagyon-nagyon sok esetben. Tehát érdemes azt megjegyezni, vagy észben tartani, hogy nem szinoníma a kettő, és ez például iskolai megfigyeléseink során, amiről majd lesz szó, ezt nagyon-nagyon szépen láttuk, hogy igenis van az a pont, amikor már konfliktusnak kell tekinteni azt a helyzetet. Ez a táblázat mutatja az eddigi kutatásaink eredményét, hogy milyen társas problémákkal küzdenek, főként milyen társas problémákkal küzdenek különböző életkorú gyerekek és egyetemisták. Itt főként egyetemisták ülnek, éppen ezért mutatom, hogy majd ezt kellene végignézni alaposan, de nézhetitek közben is. A lényeg az, hogy találtunk olyan társas problémákat, amelyek minden életkorban megjelennek és dominánsak, minden héten, szinte minden nap az óvodásoknál megjelenik a tulajdon megosztása. Hogy kié az a Barbie? Ugye nem mindegy. Meg ki megy először a babakonyhába? Mert hogyha nem én, hát akkor ott igencsak elmehetünk, akár még a válságig is az óvodások szintjén. Ugye válás is lehet a papás-mamás játék vége. Tehát a lényeg az, hogy mindegyik életkorban, de a legerőteljesebben a tulajdon megosztás az az óvodásoknál jelenik meg, de lehet látni, hogy a társak általi kiközösítés, a másik negatív belső tulajdonsága, már ovisok is kimondják, hogy te irigy vagy, vagy te csúnyán eszel. Te köpködsz. Te beleköptél Laci levesébe. És ez most nem szimbolikusan. Ott még nem szimbolikus. A lényeg az, hogy ezek a tulajdonságok minden életkori szakaszban erőteljesen megjelennek, még a játék elvétele, az árulkodás és a csúfolás, az főként az óvodásoknál jelenik meg, de azt gondolom, hogy egyetemistaként is tudunk csúfolódni, meg árulkodni is, nem feltétlenül a pedagógusnak, hanem valaki másnak. Tehát máshol is ez megjelenik, de itt a legmarkánsabban. 11-18 évesekre, illetve 18-23 évesekre egyaránt nagyon jellemző ez a rész, amikor arról számolnak be, hogy nem érzik, hogy megfelelően gondoskodnak róluk a szüleik, társakkal való együttműködés, maga az együttműködés problémát jelent. Nagyon sok szemináriumon lehet azt hallani, nem csak a sajátjaimon, hanem más oktató is beszámol erről, hogy sokkal inkább szeretnek egyedül dolgozni az egyetemisták, és ez egyre többször felmerül órákon, mint kisebb vagy nagyobb csoportban. Ugye például ott alkalmazkodni kell a másikhoz, és még sok-sok oka van annak, hogy miért probléma, hogy másokkal együtt kell dolgozni, együtt kell működni bizonyos cél, akár közös cél elérése érdekében. Társak általi verbális bántalmazás, fizikai bántalmazás, kihasználás, a tanárok verbális és fizikai bántalmazása is megjelenik, mint fő társas probléma, és külön a felső tagozatosokra és a középiskolásokra jellemzőek ezek, a pletykálás, a megbántás, itt is megjelenik az együttműködés, és az egyetemistákra a megcsalás, a csoportás tisztességtelen csalóviselkedése, a segítés hiánya, a rokon elvesztése, és az egyetemi barátság megszakadása, ugye ez tipikusan a jövőben lehetségesen bekövetkező társas probléma. Negyed-ötöd évesek egy tavalyi vizsgálatunkban is arról számoltak be, hogy már attól rettek, hogy az, akivel együtt él, akinek már tudja minden nyűgét, mert 4-5 éve egy koleszszobában laknak, hogy hát ők egyszer csak el fognak távolodni, itt lesz a diploma, és aztán nem tudja, hogy mi lesz, és nagyon valószínű, hogy nem fogják tudni tartani a kapcsolatot. Ez mint társas probléma jelent meg. Nem biztos, hogy jól látszik, de a társak általi kiközösítés, társakkal való együttműködés, együttműködés elvárása tanárok által, az egyetemista részben nem láttok piros részt, de ehhez, amit kiemeltem pirossal, a segítés hiánya csoporttársak körében kapcsolódik, nem ugyanaz az együttműködés és a segítés, de ez kapcsolódik. És ezt azért emeltem ki, mert hogyha azt nézzük, hogy mind a nemzeti alaptanterv, mind pedig a különböző intézmények pedagógiai programja kiemeli az együttműködés fontosságát, az együttműködés fejlesztését, akkor azt mindenképpen figyelembe kell venni, hogy ugyanakkor a diákok és valahol az egyetemisták is erről, mint negatívumról számolnak be. Tehát a fejlesztésnél azt is érdemes figyelembe venni, hogy az, amit fejleszteni szeretnénk, arról ők mit gondolnak, ahhoz hogyan viszonyulnak, az miként jelenik meg az ő mindennapjaikban, hogyan hat rájuk, tehát amit szeretne egy oktatási vagy nevelési rendszer, azt miként szeretnék a diákok és a fiatal felnőttek. Oké. Nézzük, hogy mit jelent az, hogy probléma megoldás? A probléma megoldás alapvetően egy folyamat, és ez az ábra mutatja, hogy mi zajlik le a fejünkben, amikor problémát, társas problémát oldunk meg. Ez valakinek másodpercek alatt lezajlik a fejében, valakinek órák alatt, valakinek hetek, hónapok, vagy netán évek, és még akkor sem biztos, hogy eljut a hetes pontig. Maga a probléma megoldás, mint folyamat, tehát ami időt tekintve nagyon különböző az egyéneknél, két fő részre osztható. Az első és a második, tehát a probléma észlelése, a második pedig a probléma definiálása, tehát észlelem, hogy a szomszédék borzasztóan viselkednek, ez engem felhúz, idegesítenek a szomszédok, borzadály, valamit tenni kell, ez a része a viszonyulás, ami vagy negatív, vagy pozitív, ami azt jelenti, hogy vagy szeretnék ezzel a dologgal, ezzel a problémával foglalkozni, vagy nem szeretnék ezzel a problémával foglalkozni. Érdekel, hogy mi jellemzi a másik felet, vagy nem érdekel, vagy lehet, hogy akarok vele foglalkozni, de valószínű, hogy nem fogom tudni megoldani, vagy éppen nem akarok vele foglalkozni, de azért sejtem, hogy tudnék valamit tenni saját kényelmem és boldogulásom javítása érdekében. A harmadik ponttól a hetedik pontig a stílus, a probléma megoldó stílus jelenik meg, amiről majd mindjárt részletesen lesz szó. Stílus alatt azt értjük ez alapján, a modell alapján, hogy amikor definiáltuk a problémát, hogy valakivel van valamilyen problémám, akkor először azon kezdünk el gondolkodni, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, és elkezdünk alternatívákat keresni. Már ebben nagyon különbözünk, hogy ki milyen és mennyi alternatívát keres, majd elköteleződünk egy alternatíva mellett, igen, akkor fogom a seprűt, és elkezdem alulról verni a plafont. Ez a kiválasztott alternatíva, és lehet, hogy már lekopott, mert már máskor is csináltam, de most is verem, és hát ha elcsendesednek, és akkor én lenyugszom. Gondolom, ilyet még senki nem csinált. Megvalósítom, tehát kopácsolok, na és nagyon sokszor a hetes pont, ami ennek a második résznek az utolsó része, az nem valósul meg. Általános iskolások, serdülők körében nagyon ritkán, fiatal felnőtteknél már ennek látjuk jelét, és a 40 és 55 év közöttieknél csúcsosodik ez ki, tehát tanul az előző problémájának a következményéből. Náluk lehet látni, hogy igen, ez nagyon erőteljesen megjelenik a probléma megoldó folyamatban. Tehát utólag értékelem, mit tettem, mit mondtam, ő mit tett, mert ugye ez azért fontos, és lenne már korábban is fontos, korábbi életszakaszban, mert ez egy minta lesz, egy segédeszköz, hogy egy hasonló, vagy ha nem is hasonló, de egy következő probléma megoldásánál már tudjam, hogy esetleg így nem lehet, vagy úgy lehet. Tehát nagyon fontos, hogy okuljak a probléma megoldás eredményéből. Ugye ez egy modell, alapvetően ez zajlik le a fejünkben, de hogy hogyan történik a viszonyulás, a problémának a definiálása, az ahhoz való viszonyom, attitűdöm, illetve hogyan történik a probléma megoldás ezen pontok mentén, az nagyon sok mindentől függ. Amellett, hogy én tudatosan végig gondolom, hogy mit szeretnék a szomszédékkal csinálni, és melyik partvist veszem elő, és meddig verem, és milyen ütemben, legalább idegesítse egy kicsit, érezze, hogy más is lakik ebben az épületben. Amellett nem tudatos folyamatok is lezajlanak, az érzelmekkel kapcsolatban találták, hogy az a düh, amit akkor érzünk, az nem úgy kezdődik, hogy na akkor most dühös leszek, és most veszem elő a partvist. Tehát, hogy vannak nem tudatos folyamatrészek is ebben, amit sokkal nehezebb feltárni, mint a tudatos, mondjuk verbálisan megjelenő probléma megoldó folyamatrészt. Az életkor előre haladtával, és ez nagyon fontos, a probléma megoldásunk az helyzetspecifikus lesz és személyspecifikus, majd erre mutatok példát, csak így előjáróban annyit, hogy nem mindegy, hogy egy csoporttársal oldom meg azt a problémát, vagy telefonon a szüleimmel, akik mondjuk 150 kilométerre vannak. Tehát, hogy ha ugyanazt a problémát vesszük, ezt vizsgáltuk tavaly, akkor nagyon nagy különbségek lehetnek a csoporttársal való probléma megoldásban és a szülővel való probléma megoldásban, de majd erre mutatok néhány példát. Tehát az életkor előre haladtával helyzetspecifikus és személyspecifikussá válik a probléma megoldásunk. A helyzetspecifikusság az azt jelenti, hogy számít, hogy hol vagyok és mi a problémának a tartalma. A személyspecifikusság pedig azt jelenti, hogy számít, hogy kivel kapcsolatos az a probléma, ki a másik fél ebben a probléma helyzetben. Azt is figyelembe kell venni, amikor megpróbálunk valamilyen fejlődési vonalat leírni a probléma megoldásban, tehát hogy hogyan változik a probléma megoldás, hogy változnak a problémák. Ugye emlékszik mindenki, hogy a csúfolódás az óvodáskorban egy nagyon jelentős probléma, de a fiatal felnőttek körében azért ez már annyira nem domináns probléma, ugye? Tehát azért az itt ülők nem feltétlenül csúfolódnak minden nap, ugye? De lehet, hogy a tulajdon az nagyon fontos, és a Barbit felváltotta a töltőtől, vagy ugye, ami nagyon fontos, a jegyzet. Nem? Kinek adom, mikor adom, adtam, te is adod, mikor adod. Tehát a kölcsönösség is megjelenik, és ha annak a hiányát érezzük, az bizony kialakíthat problémát a felek között. Azt lehet látni, hogy a viszonyulás és a stílus alapján, amit mindjárt részletesebben bemutatok, mintázatok alakulnak ki, tehát azt nem lehet állítani, hogy egész, ha valaki mondjuk óvodás vagy kisiskolás korában mutat egy nagyon domináns viszonyulást, úgy általában véve a problémákhoz, társas problémákhoz és probléma megoldó stílust, akkor ő olyan lesz élete végéig. Természetesen történik változás, de azt lehet látni, hogyha megnézzünk egy problémás helyzetet, és ilyen longitudinális követéses vizsgálat nagyon kevés van a világon, ugyanazt a problémát mutatták be 10 éves korban bizonyos csoportnak, aztán 20 éves korban megkeresték őket, 30 éves, 40 éves, 50 éves korukban, és azért lehetett látni valamilyen tartóságot, és ezeket nevezik mintázatnak, amikor összeáll a stílus és a viszonyulás, és az úgy egy ideig jellemző az egyénre. És hát azt is figyelembe kell venni, hogy a probléma megoldást más tulajdonságok, más személyiség jellemzők, illetve környezeti tényezők folyamatosan alakítják, befolyásolják. Na most az óvodások, és ezért kék színű a probléma észlelése, probléma definiálása és megvalósítása, mert ők még annyira nem töprengenek. Tehát nem tudom, látott-e már olyan óvodást valaki, akinek például elvették az autóját vagy a Barbiát, és úgy leült volna a kis székére, és akkor így gondolkodott volna, hogy megverjem, elvegyem, szóljak az óvónéninek, sírjak egyet, még földhöz is vágom magam, azon jól néz ki, délután, alvás után. Tehát a lényeg az, hogy amikor észlelik, hogy itt valami nem stimmel, és kimozdultak a komfortzónájukból, vagy kimozdította őket valaki a komfortzónájukból, megvan, hogy Peti elvette a kis autómat, akkor a különböző szokásaik, probléma megoldással kapcsolatos szokásaik és mintáik alapján azonnal látunk egy megvalósítást, egy probléma megoldást, és azt lehet látni, hogy ezek a szokások, minták óvodáskorban 4-5-6 éves gyerekek esetében anyai dominanciát mutatnak, tehát nem azt mondom, hogy tényleg komoly ez a nézd meg az anyját, vedd el a lányát, hogy óvodásoknál még erről nincs szó, de azt látjuk, hogy ahogyan az anya viselkedik különböző társas problémás helyzetben, úgy viselkednek, ahhoz nagyon hasonlóan a gyerekek. Ennek csak egy oka, és emellett még számtalan van, az a sok-sok közös együtt töltött idő, amiben látja, hogy hogyan reagál problémás helyzetben az édesanyja, és e között nincs különbség fiúk és lányok között. Tehát az az alternatívák kigondolása, végiggondolása, döntés, az hiányzik, gondolnánk mi. A legújabb kutatások azt mutatják, hogy biztos, hogy töprengenek az óvodások is, és biztos, hogy vannak alternatívák, de alapvetően az a gond, hogy ezt nem tudjuk tőlük megkérdezni, nem igazán tudjuk felmérni, nem tudjuk mérni őket, mert hogy például a verbalitás az ezt nem teszi lehetővé, vagy mi ezt kipróbáltuk, ugyanazt mondják vissza, amit mi mondunk. Gál Zitával végeztük ezt a vizsgálatot, és azt kérdeztem, hogy azért nem szeretnéd elvenni, mert utána sírni fog? Igen. Majd azért nem szeretnéd elvenni, mert utána nem adja neked oda? Igen. Azért nem szeretnéd elvenni, mert utána nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyorsan megy az óvónénihez? Igen. Tehát, hogy mindenre azt mondta, hogy igen, miután átölelte például a lábunkat, kifejezte a szeretetét, és megkérdezte, hogy leszek-e az apukája. Ez egy kisfiú. Utána mindenre igent mondott. Tehát a lényeg az, hogy nagyon nehéz ezt a korosztályt mérni, de különböző vizsgálatokból, és erre most nincs idő, hogy részletezzem, feltételezzük, hogy bizony-bizony azért vannak alternatívák, csak ezt például nem tudják elmondani ilyen helyzetekben. Most akkor nézzük, hogy hogy van ez a stílus és viszonyulás különböző probléma helyzetekben az idősebbeknél. Az egyik világszerte ismert, jól működő, megbízható mérőeszköz, ez a szociális probléma megoldó kérdőív, amit Zurilla és munkatársai dolgoztak ki, ez 25 kijelentésből áll. Minden kijelentést egy 0-tól 4 fokú skálán kell értékelni. Egyáltalán nem jellemző rám, kicsit jellemző rám, jellemző rám, nagyon jellemző rám és teljes mértékben jellemző rám. Ezek a kijelentések 5 csoportot alkotnak, majd mindjárt lehet látni, hogy melyik ez az 5 csoport, és mindegyik faktorra, vagy csoportra mutatok majd egy példát is. Ez a kérdőív azt a probléma megoldó folyamatot fedi le, és ez alapján, a kérdőív alapján, ha valaki kitölti, akkor nagyjából becsülni tudjuk az ő probléma megoldó gondolkodását, viszonyulását, de nagyon fontos, hogy egy mérés nem mérés, tehát több mérés szükséges ahhoz, hogy pontosabb jellemzőket tudjunk mondani. Illetve van egy nagy probléma ezzel a kérdőívvel, amit aztán orvosoltunk is, és majd ezt is mutatom, vagy picit beszélek róla, hogy amikor ezt a kérdőívet ki kell tölteni, akkor bárkire és bármilyen társas problémára gondolhat az egyén. Tehát pont az, amit mondtam, hogy az életkor előre haladtával egyre inkább helyzet és személy specifikus a probléma megoldásunk, az ezzel a kérdőivel ebben a formában, az eredeti formában nem tárható fel. Ugyanakkor meg lehet azt csinálni a kérdőivel, hogy odaírjuk az utasításba, hogy csak a kortársaiddal kapcsolatos problémáidra gondolj, amikor kitöltöd a kérdőívet. Majd erre mutatok példát, hogy milyen különbség van akkor, hogyha bárkire gondol valaki a kitöltéskor, és milyen különbség van akkor, ha mondjuk adott személyre, például kortársra vagy szülőre kell gondolni. Már csak a fejlesztés szempontjából sem mindegy, gondoljanak bele. Na és akkor itt van ez az 5 faktor, a pozitív orientáció vagy pozitív viszonyulás, a negatív orientáció, negatív viszonyulás, és 3 általános probléma megoldó stílust különítenek el, a racionális, az impulzív és az elkerülő. A pozitív orientációnál egy példa, úgy érzem, a problémáimat meg tudom oldani. Azok, akik magas értéket érnek el, azok erőteljesebben vagy jobban gondolják azt, hogy meg akarják oldani, azt gondolja magáról, hogy meg tudja oldani, bízik a másikban, partnerként kezeli, ezzel is pozitívan áll a problémahelyzethez, kihívásnak tekinti ezt a problémát, és azt lehet látni, hogy pozitív jövőben gondolkodik a partner és az ő közös jövőjét illetően. Ezzel szemben képtelen vagyok megoldani a problémáimat. Látom, hogy valaki nagyon bólogat, nem kell azért nagyon beleélnie magát senkinek, azért ne úgy menjen majd el valaki, hogy na hát én ott a negatív orientált vagyok. Aki úgy gondolja, hogy képtelen vagyok megoldani a problémáimat, és ezek a jellemzők megjelennek a kérdőív alapján, azokat tekintjük negatívan orientált probléma megoldóknak, nem akarja, nem hiszi, nem bízik, maga a probléma az egy frusztráló dolog, és negatív a közös jövő a másik személlyel. A racionális stílusra főként az jellemző, hogy a problémára koncentrál. Emlékeznek, hogyha nem a tartalom a fókusz, hanem a kommunikációs stílus, akkor könnyen átsúszhat konfliktusba a társas probléma megoldás folyamata. Náluk, a racionális stílust mutatóknál jelentkezik ez a legkevésbé, és leginkább az impulzívnál. Problémára koncentrál, sok alternatívát gondol át, kérdez, érdekli a másik, számol a következményekkel, sok következményt végig gondol, felelősséget vállal, amit mond, amit tett ezekért, és lassan dönt. Általában az impulzívat ez küldi a falra. Tehát, hogy mondj már valamit, dönts már végre. Tehát lassan dönt, jóval lassabban, mint az impulzív. Erre egy példa, alaposan átgondolom a döntésem következményét. Az impulzív figyelme önmagára irányul, a saját érdekét nézik az impulzív probléma megoldók, kevés alternatívát gondolnak át, gyorsan döntenek, kapkodnak, egy tanulmányban úgy fejezték ki, hogy csípőből reagálnak a probléma megoldás során, az érzelmei, a negatív érzelmei vezérlik, és indulatosak. Döntéskor az érzéseimre hallgatok. És az utolsó, az elkerülő, elkerülő befejező, azt jelenti, hogy vagy nem kezdik meg a probléma megoldást, mert annyira negatív a viszonyulásuk, vagy éppen a pozitív viszonyulás miatt gondolják úgy, hogy akkor lesz nekem a legjobb, hogyha bele sem lépek ebbe az egész helyzetbe, és nem csinálok semmit, majd valami történik. Tehát nem kezdi meg, vagy hamar kilép, halogat, nem vállal felelősséget, ők azok, akik legkevésbé vállalnak felelősséget, hogy abban a problémás helyzetben mit mondtak, hogyan mondták. Többnyire érzelmeire koncentrál az elkerülő stílust mutató személy, és a másik felet hibáztatja. Tehát tipikusan az a mondat az elkerülésre jellemző, hogy na, ha majd te bocsánatot kérsz, akkor fogok veled beszélni, meg majd, ha felhív. Hát nehogy már én hívjam. Tehát ezzel is a halogatást mutatja. Húzom, halasztom a problémáim megoldását. Azt lehet látni, hogy az orientáció mögött az én hatékonyság húzódik meg, mennyire érzem magam hatékonynak abban a problémás helyzetben, mennyire gondolom azt, hogy én ezzel meg tudok birkózni, képes vagyok megváltoztatni a helyzetet, képes vagyok uralni a helyzetet. És hát ugye a problémával kapcsolatban ez, hogy végmodell, ez nem a legkecsegtetőbb, hogy itt a vég, de azt jelenti, hogy mindegyik stílus mutat valamilyen viselkedést, tehát kifejeződik valamilyen viselkedésben, valamilyen érzelmi megnyilvánulás kíséri, és azonosíthatók, jól elkülöníthető gondolatok. Tehát a viselkedés, az érzelmi megnyilvánulás, a gondolkodási folyamat alapján szépen el lehet különíteni ezt a három stílust. És akkor itt lehet látni 12, 14, 16, 18 és 22 éves magyar diákok és felnőttek eredményét, akik kitöltötték ezt a kérdőívet. Ami itt látható, az körülbelül 3-3,5 ezer diák és egyetemista adata eredménye. Azok a számok az egyes faktorok fölött azt mutatják, hogy ott történik valamilyen változás. A pozitív orientáció magas 12-14 éves korban, és azt látjuk, hogy egyre inkább csökken, és a 18 és a 22 éveseknél szignifikánsan alacsonyabb ez a pozitív orientáció, ez a viszonyulás, mint a 16 éveseknél, és ez is szignifikánsan alacsonyabb a fiatalabb diákoknál. Tehát az életkor előre haladtával, és ezt ilyen követéses, longitudinális kutatás is megerősítette, csökken ez a pozitív orientáció a társas probléma helyzetekkel kapcsolatban. Ezzel szemben nő a negatív orientáció, 12-14 éves korban alacsony, és aztán hirtelen megnő, és ennek nagyon sok oka van, hogy miért pont 16 éves korban. Az egyik az, hogy 15-16 éves korban Ekkor például iskolaváltás történik a magyar iskola rendszerben. Az új környezet az például bizonytalanságot hoz, ki kell alakítani a helyzetemet a csoportban, el kell foglalnom a helyem a hierarchiában, és ez bizony sok-sok összetűzéssel párosul, de emellett még számtalan, és a legújabb kutatások szerint hormonális háttere is van ennek a változásnak. A racionalitás 16 éves kortól nő, és nincs különbség egy 16 éves racionalitása között probléma megoldás terén, és a 22 éves egyetemisták között. Itt a 14 éves kor, ami egy választóvonal, ugyancsak választóvonal az impulzivitásnál a 14 éves kor. Itt alacsony, majd fokozatosan nő, és azt lehet látni, hogy végig 13 éves kortól, 13-14 éves kortól végig a serdülőkorban magas ez az impulzivitás, és aztán alacsonyabb, ennél szignifikánsan alacsonyabb az egyetemisták körében, aminek például szintén környezeti változását adják meg oknak, illetve itt például nagyon erősen korrelál a racionalitás és az impulzivitás negatívan, tehát minél inkább racionális valaki, annál kevésbé impulzív. Ez a jellemző, ez az egyetemistáknál a leginkább jellemző. Az elkerülés nő 16 éves kortól, és hát azt lehet látni, nem szignifikáns a különbség, de az egyetemisták körében is igen magas. Azt is néztük, hogy nem társas problémák esetében milyen szintű az elkerülés, és ott is magas elkerülési értéket találtunk. Tehát, hogy ez a fiatal felnőtt kornak egy jelentős sajátossága, és ha ezt megnézzük külföldi kutatások esetében, hogy milyen eredményt kaptak, akkor ott is lehet látni, hogy fiatal felnőtt korban ez az elkerülés igen magas. És akkor most jön, amire már többször céloztam, hogy hát azért, ha úgy általában gondolunk a problémáinkra, és az alapján értékeljük ezeket a kijelentéseket, akkor nem ugyanazt kapjuk, mintha adott személlyel kapcsolatos problémák mentén gondolkodunk azon, hogy mit tennénk, mit nem tennénk, hogyan döntenénk. 14, 16 és 18 éveseknél néztük azt, hogy személyspecifikus probléma megoldásukra mi jellemző. És mind a mellett, hogy tudjuk, hogy változnak a problémák, tehát ezt mindig szem előtt kell tartani, a kortársakkal kapcsolatban sokkal pozitívabban viszonyulunk a problémához, tehát a kortársi problémákhoz, mint a pedagógusokkal kapcsolatos, vagy pedagógus és diák között kialakult probléma esetén, tehát ott erőteljesebb a pozitív orientáció. Az anyával magasabb a negatív orientáció, mint az apával, és nincs nemek közötti különbség. A racionalitásnál a racionális probléma megoldó stílust jobban alkalmazzák az apával kapcsolatos problémák esetében, mint az anyával kapcsolatos problémák esetében. Az impulzivitás sokkal jellemzőbb egy gyerek-pedagógus probléma helyzet megoldására, mint a szülő gyerek esetében. És nagyon érdekes, és ez az, ami talán most a mi érdeklődésünk fókuszába került leginkább, hogy az elkerülés szülő esetében sokkal gyakoribb és intenzívebb, mint pedagógussal kapcsolatos probléma megoldás esetében, aminek az egyik kézenfekvő magyarázata, hogy más-más normák és szabályok uralkodnak mondjuk az iskolában, és ott, hogyha a pedagógus azt mondja, hogy akkor most befogtad a szádat és takarodj ki az óráról, majd erre is mutatok példát, akkor ott megtörténik a kilépés a helyzetből, de ezt magától is megteheti a diák. Ugye van önszántából végzett elkerülés és mások utasítására történő elkerülés, de ez már részletkérdés. Nem véletlenül mondtam ezt az erős példát, mert majd lehet látni, hogy nagyon érdekesen alakul sok helyzetben a pedagógus-diák probléma megoldás. Nem szerinti különbségeket is néztünk hasonló problémák esetében. Serdülők körében a lányokra sokkal inkább jellemző, hogy közösen oldják meg a társas problémáikat. Ugye azonnal vonulunk el, mosdóba vagy nem mosdóba, de meg kell beszélnünk, hogy mi legyen és mit csináljak azzal az illetővel. Támasz keresés jellemző a lányokra. Több alternatívát gondolnak végig közösen, mint a fiúk, és impulzívak, és aki impulzív serdülő lányokkal találkozott már, vagy találkozik, az számítson arra, hogy kizárják, vagy pedig a másikat hibáztatják. Egy nemrég megjelent külföldi tanulmányban írják azt, és ezt szoktam is mondani azóta az órákon, hogy amennyiben szeretnéd elintézni a társas problémádat külső segítséggel, akkor bérelj fel 4-5 serdülő lányt. Azonnal tudják, hogy mit kell csinálni. Ott van a recept. Viccet félretéve ebben különböznek a fiúktól, mert hogy a fiúk inkább egyénileg próbálják megoldani, tehát nem a támaszkeresés és a dugjuk össze a fejünket és beszéljük meg, hogy mit csinálhatunk. Megpróbálnak érvelni, tehát a racionalitás ebben az időszakban jobban jellemző a fiúkra. Ez a különbség egyetemista életkor esetében eltűnik, tehát 18-19 éves korra. És amikor a fiúk impulzívak, akkor ez inkább a türelmetlenségben jelenik meg, a káromkodásban, és elkerülnek. Tehát, hogyha úgy érzik, hogy nem tudtak jól érvelni, és nem igazán győzték meg a másikat, akkor lelépnek. Gondolom, ilyen helyzettel már találkozott mindenki, akinek mondjuk serdülő gyereke van. Na most az egyetemistákra mi jellemző? 18-19-20 éves korú egyetemisták körében nem találtunk különbséget, 21 éves kortól viszont azt lehet látni, hogy a nők szűk körben, és főként akiket barátnak tekintettek, támaszkeresés történik, tehát közösen, ugyanúgy, mint a serdülő lányok. Kevesebb alternatívát sorolnak fel, kevesebb alternatívát keresnek közösen, mint a fiúk, és egy úgynevezett, és ez már mintázat, racionális elkerülés jellemzi őket. Nagyon szépen, logikusan meggyőzik magukat, hogy ezt a helyzetet el kell kerülni, mert, és akkor sorolják. Tényszerűen, jó, nem azt mondom, hogy adatokkal alátámasztva, de még úgy is történhet. A férfiak, tehát az egyetemista fiúk szűk körben, szintén barátok körében, de azt lehet látni, hogy nem igazán tanácsot kérnek, vagy nem azt mondják, hogy mondd meg, hogy mit csináljak, ami inkább a lányokra jellemző, hanem csak javaslatot kérnek. Tehát, hogy mondd el, hogy te mit tennél. Mit szólnál ehhez a helyzethez, de nem azt mondják, hogy már pedig akkor azt beszéljük meg, hogy becsengetek, belekiabálok és elrohanok. Most csak mondtam egy példát. Több alternatívát gondolnak végig, mint a lányok, és ugyanúgy elkerülnek, de nem racionálisan, hanem impulzívan. Ugye szanaszét törött ajtó üveget láttunk már. Ugye? Tehát ez az élvezettel becsapom az ajtót, és kirohanok. És azt lehet látni, és 30 évesek körében végzett kutatás is azt mutatja, hogy ez az impulzív elkerülés, elhagyom gyorsan a helyzetet, nagyon sokszor úgy él az emberek fejében, hogy ez egy olyan női dolog. Pedig a probléma megoldással kapcsolatos kutatások azt mutatják, hogy ez az impulzív elkerülés, ami például ebben jelenik meg, hogyha a viselkedést nézem, valami nagyon csúnyát mondok, nagyon hirtelen teszek valamit, eszközt használok, ez a fiúkra jellemzőbb, és a Szegedi Tudomány Egyetem több karáról érkező fiatal férfi hallgatókra is ez jellemző. Lehet, hogy még ül olyan itt, aki részt vett ebben a vizsgálatban, fel ne tegye a kezét, de a szegediekre is ez jellemző ebben az életkori sávban. És akkor itt láthatóak azok a mintázatok, amiket mondtam az elején, hogy egy idő után összeáll viszonyulás és stílus. Úgy hívják az óvodásokat az amerikai kutatók, hogy probléma megoldó hősök, és akik bíznak abban, hogy meg tudják oldani a problémáikat. Hát szerintem 5-600 óvodással már végeztünk vizsgálatot, egy kezemen meg tudom számolni, ha mondta azt egy óvodás, hogy nem, hát ezt képtelenség megoldani. Mindent megoldanak. Mindent az ég adta a világon, bármilyen szituáció legyen, persze probléma fókuszú. Tehát a pozitív viszonyulás és a racionalitás, alatt itt azt az életkori sajátosságot kell érteni, ami egy óvodásra jellemző, tehát racionalitás és racionalitás között van különbség. De amellett megtalálható az óvodások esetében az énközpontúság, hogy pozitívan viszonyul a problémához, de például azt lehet látni, hogyha megakadályozza őket valaki, hogy úgy oldják meg, ahogy ők azt szeretnék, azonnal megjelenik az impulzív stílus. Tehát ezt jelenti ez az énközpontú mintázat, és az óvodásoknál utána megjelenik egy ilyen oldalág, ami a kételkedők. Már az óvodások, a 6 éves óvodások körében is egy olyan 30-35% azonosítható ebbe a mintázatba. Ez a pozitív viszonyulás és impulzivitás. Ugye pozitív viszonyulás és impulzivitás mind a kettőnél, de a kételkedő abban különbözik az én központunál, hogy az impulzivitás után megjelenik egy jól tettem, fognak-e rám haragudni, mit fog szólni az óvónéni, tehát ez a kételkedés a saját viselkedésében, amiben egy pici félelem és tekintély szemétől való tartás is megmutatkozik. A pozitív viszonyulás elkerüléssel párosul, és ez már serdülőkorra jellemző igazán, ez az énvédő nevet címkét kapta, mi ezeket a címkéket vettük át, tehát a külföldi kutatási eredmények alapján létrehozott címkéket, illetve az énvédő mellett megjelenik a menekülő és az ideges, de marad a helyzetben és akar valamit csinálni, vagy menekül, negatívan viszonyul és el akarja hagyni a helyzetet. Magyar diákok és egyetemisták körében azt lehet látni, hogy ez a három az, ami nagyon jelentős, az ideges, a menekülő és az énvédő, és az egyetemisták körében a legtöbb a negatív viszonyulás és az impulzivitás erőteljes összekapcsolódása. Néhány jellemzőt mutatok most, hogy a pozitív viszonyulással és a negatív viszonyulással milyen más jellemzők kapcsolhatók össze, milyen más jellemzőkkel korrelál az, ha valaki gyakran pozitívan viszonyul a problémáihoz, vagy negatívan. Azt találtuk különböző vizsgálatok során 13 és 18 évesek körében, hogy az, aki a társas problémáihoz általában pozitívan viszonyul, az nagyobb együttműködési hajlandóságot és versengés esetén annak tisztességesebb formáját választja. Aki ezzel kapcsolatban szeretne olvasni, annak ajánlom Fülöp Márta írásait a versengés és a probléma megoldás kapcsán, illetve a feltüntetett szakirodalmakat, de ez egy nagyon érdekes kapcsolat, a tisztességes versengés és a pozitív viszonyulás probléma megoldás esetén. És hát az, aki a problémáihoz általában negatívan viszonyul, az kisebb együttműködési hajlandóságot mutat, erőteljesebb szorongást azonosítottunk ezeknél a serdülőknél, és kisebb mértékű empátiát mutattak. Nézzük akkor, hogy mit gondolnak a pedagógusok a különböző diákok közötti társas problémákról. 37 általános és középiskolai tanórát figyeltünk meg, minden pedagógus és minden diák kitöltötte azt a probléma megoldó kérdőívet, amit az előbb részletesen bemutattam. Minden pedagógussal készítettünk interjút, illetve a problémásabb diákokkal is készítettünk interjút, de ezt úgy nem arcra döntöttük el, hogy na jó, hát az problémás, hanem a kérdőív eredménye alapján, akik nagy negatív viszonyulást mutattak és nagy elkerülést. A diákok közötti társas problémát a pedagógusok az interjúk alapján rossz, zavaró és megszüntetendő helyzetnek tekintik. Nagyon kevés olyan pedagógussal találkoztunk, aki látott benne valami pozitívumot, hogyha kialakul probléma a diákok között, és ezek a pedagógusok is főként tanítók voltak. Középiskolai tanárok egyike sem mondta azt, hogy hát ha lát valamilyen problémát a diákok között, akkor azt még fel is lehet használni. Ez egy szomorú eredmény, mert hogy van egy olyan megközelítése a fejlesztő programoknak, hogy akár még szítani is lehet problémát az osztályban, és ezt lehet kihasználni a fejlesztés során. Hogyha a mintázatokból választunk, akkor a pedagógusok az ideges mintázatba tartoznak, akik azt gondolják, hogy negatívan viszonyulnak a diákok társas problémáihoz, és impulzívan reagálnak. És hogyha még vissza tudnak emlékezni az előadás elején, mondtam, hogy lehet személyen kívüli problémából személyközi probléma. Azt lehet látni az órákon, hogy a diákok közötti, vagyis személyek közötti, vagy személyen kívüli társas problémából személyek közötti társas probléma lesz, amikor tehát két diák probléma helyzetébe belelép a pedagógus, ugye ez a pedagógusnak személyen kívüli volt, személyek közötti lesz, belelép abba a helyzetbe, akár verbálisan, akár fizikailag, mert az őt idegesíti, és negatívan viszonyul az egész helyzethez, kialakul egy személyközi probléma, és a pedagógusok jelentős részénél, 47%-ánál azt találtuk, hogy az ő probléma megoldásuk impulzív, nagyon frusztráltak, és nagyon gyorsan tekintély alapú lesz a viselkedésük. És itt van néhány példa, főként 7., 8., 9. és 10. osztályban találkoztunk ilyen és ehhez hasonló mondatokkal a pedagógusok körében. Elegem van belőletek, takarodj ki most, szarcsimbókok semmi nem lesz így belőletek, fejezzétek be, mert én azt mondtam. Ezek a mondatok akkor hangzottak el, amikor volt megfigyelő az órán. Mi történhet akkor, ha nincs külső megfigyelő az órán? Külföldi vizsgálatot végeztek rejtett kamerával, hát sokkal durvább helyzetek is kialakulhatnak egy órán, hogyha nincs ott a megfigyelő. Zárásképpen néhány gondolat a fejlesztési lehetőségről. Azt lehet látni, hogy a probléma megoldó gondolkodás, viselkedés fejlesztése csak akkor lehet hatékony és sikeres, és sok más jellemző esetében így van, hogyha ismerjük a családi hátteret. Ez nem azt jelenti, hogy faggatózni kell, de vannak technikák, módszerek, amivel információkat lehet szerezni, olyan információkat, amelyek segítenek a fejlesztő program során. Például, hogy mennyit szoktak beszélgetni az iskolai helyzetekről otthon. Ez például szoros kapcsolatban áll a probléma megoldó stílussal az eddigi vizsgálatok alapján, illetve a háttér megismerése mellett a legtöbb külföldi vizsgálat bevonja a szülőket a fejlesztésbe, és mindemellett az iskola pszichológusok is szerves feladatot, nagyon, nagyon fontos feladatot kapnak a fejlesztés során. Amire nagyon fontos ügyelni, hogy a direkt fejlesztés során, de hát az indirekt fejlesztés során is, az azonosításra, a probléma azonosítására, az alternatívák keresésére és a megoldás utólagos értékelésére koncentráljon a program. Az az a rész, az a hetes pont, amit mondtam, hogy nem igazán erős még serdülő korban. E három nagyon fontos fókuszpont mellett párhuzamosan a szorongáscsökkentés, az asszertív kommunikáció támogatása, az együttműködésre nevelés, az alkalmazkodás kialakítása, elvárása, begyakorlása, illetve a felelősségvállalás az, aminek a fejlesztése szükséges, hogy történjen. Összefoglalásként tényleg néhány mondatban, és amit szeretném, hogyha mindenki magával vinne, a probléma megoldás az egy olyan folyamat, ami az életkor előre haladtával egyre inkább személyfüggő, helyzetfüggő. Nagyon fontos, hogy átgondoljuk az alternatívákat, megfontoltan döntsünk. Természetesen ez nem mindig sikerül, de érdemes arra koncentrálni, hogy amikor csak lehet, akkor azt a racionális stílust próbáljuk meg kivitelezni. Ez természetesen sok mindentől függ, ezt már többször elmondtam, és amennyiben majd valaki pedagógus lesz, és azt látom, hogy ebben a teremben sokan lesznek, vagy éppen pszichológusok, akkor érdemes ezt jó alaposan megismerni, ennek a folyamatnak a jellemzőit, hogy hatékonyan tudja az ember segíteni, mind diákok, mind pedig felnőttek probléma megoldó gondolkodását és viselkedését. Köszönöm szépen a figyelmet, és itt van az a könyv, ami nem sokára megjelenik, amiben mindehez majd segítséget tudnak kapni pedagógusok, pszichológusok, illetve nem pedagógusok és nem pszichológusok. A Mozaik kiadónál jelenik majd meg, és ebben sokan-sokan írtunk és gondoltunk ki gyakorlatokat és feladatokat. Most már tényleg köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen az előadást. Jövő héten a mérnöki kar egyik egyetemi tanára, dr. Véha Antal jön a Szabad Egyetemre. Mindennapi kenyerünk és a mikotoxinok című előadásával. Szeretettel várjuk Önöket jövő héten, viszontlátásra!